10. fejezet. Azon éjszaka, midőn Ártándi a keresztesek összeesküvésének hírét Bornemisszával közlé, a királynak nyugalmát nem zavará senki palotájában. Rég elmúlt az idő, mikor minden fontos dolognak a királlyal közlése, még leghívett tanácsnokai által is minő Bornemissza vala szükségesnek tartatott. S még Ártándi pál Biharba, Perényi István kamarás a felföldi városokon sietnek, s a nádor Bornemissza Bakács és Szakmária kancellár mindenfelé parancsokat küldenek szét, hogy az egyes megyék nemesei azonnal fegyvert fogjanak, az alatt Ulászlót magát nyugodtan találjuk szobájában, hol elvégezvén az isteni szolgálatot reggeliénél ült és szokott egykedvűséggel hallgat Vencel beszédeire, melyekkel a hív szolga urának unalmát elűzni iparkodik. Észrevette felséged, hogy új malvoáziérünk van, mondá ez, látszó érdekkel követve ura mozdulatait, midőn az kiürített poharát az asztalra tevé. Sokkal jobb az előbbinél. Jobb, volt a király rövid felelete, inkább Vencel szavai visszhangjának, mint saját véleménye kifejezésének látszó. Hiszem, hogy jobb, szólt Vencel, ki a király rövid feleleteit megszokva a beszélgetést azért hanyatlani nem engedi, ezt az olmüci érsek küldötte felségednek, s annak más pincéje van, mint minőket itt Magyarországban tartanak. Hallod-e, Vencel? Szólt a király egy azalatt újra megtöltött ezüst poharat megízlelvén. Jól kell gazdálkodnunk. És miért gazdálkodnék, felséget kérdé Vencel, szinte neheztelve, hogy ura így gondolatokkal keseríti el a jóbor ízét. Hát elfelejtetted? Mondá király szomorúan, hogy mivel nem gazdálkodtunk, már többször másoktól kellett kölcsön kérni borunkat. Még nem régiben, ha a jó pécsi püspök ki nem segít, talán nélkülözni kellett volna megszokott italunkat. Hiszen a csaplárosok és kereskedők se kölcsönöznek már szívesen királyi asztalunkhoz. Elég gyalázat, mondá az előbbi haraggal. Dicsőségüknek kellene tartaniuk, ha felséget határtalan leereszkedésében tőlük valamit kölcsönvenni kegyeskedik. De ez nem fog többé történni. Szerencsére minapában éppen főtisztelendő Dubrav úr volt nálunk, az megmondta az olmüci érsek őnagyságának, s ezentúl bor nem fog hiányzani. Fogadom, egész Csehország kiüríteni inkább pincéit, mint sem tűrje, hogy a cseh király nem a legjobb borral éljen. A király felsóhajtott, hihetőleg, mert eszébe jutott, hogy állása Csehországban sem kedvezőbb annál, mely miatt Vencel a magyarok ellen panaszkodik. Ó, felséges uram, folytatta az előbbi szinte sóhajtva, bár csak otthon volnánk ismét. Prágában szeretik felségedet, szeretik igazán, mennyi ideje, hogy már nem voltunk ott. Mit tehetek róla, mondá Ulászló. A magyarok nem tűrik, hogy országukon kívül lakjam. Tudod, mit tettek, midőn utolszor Csehországban voltam. Itt Pest is uralkodott, és csak a gyermekeimet akartam kremsírben hagyni, még azt sem engedték. Eljött a szepesi gróf, és mondá, nem jövök vissza gyermekeimmel, engem sem eresztenek többé az országba, s vissza kell jönnöm. S még ezt is örömmel tűrném, csak legalább azt hihetném, hogy ez erőszakolásnak oka szeretet. Na de hát, így... A szövegben előadottakra nézve Brutus is így ír munkájának 113. oldalán, de ugyanezt beszéli Dubrav, és Kremsíren történteknek a szemtanúja volt ő. A király oly hallgató és elzárkózott mindenki iránt, mit gyenge embereknél sokszor tapasztalunk, cselédje előtt kitárta szívét, és csak Vencel ismeri a fájdalmak egész súlyát, melyet Ulászló mások előtt látszó közönösségével áttakart. Csak ő tudá, mennyire érzi ura megaláztatását, mennyire szenved erőtlensége érzetében, s a szerencsétlen fejedelemnek ő volt egyetlen vigasztalója. Most is a legmélyebb részvét kifejezésével tekintve urára arról kezdte szólni, hogy a nép csak ugyan szereti őt. Nem mondom, a szepesi gróf szólt, az úgy hiszem nem bánná, ha felséget sohasem jött volna vissza prágai útjából. De a nép, az a nép, amely az utcákon jár, és szánt, és dolgozik, hát az imádja felségedet. Ha valami parancsolat jön, melynek örül, vagy ha azok közül, kik az ország nyugalmát felzavarják, valamelyik megbüntettetik, ezt a király tette, szól mindenik, és áldja felségedet. Ha ellenben a nép valamivel elégtelen, azt a rossz tanácsadókra fogja. A nép imádja felségedet, nem annyira, mint Prágában, tevé hozzá, hogy semmi alkalmat el nem ulasszon Csehország kiemelésére, mert királyt így talán nem szerettek még soha. A magyaroktól azonban ez is sok. De hogy is ne szeretnék felségedet, hiszen van egy kegyesebb úr a föld kerekségén. Bár igaz volna mindaz, amit mondasz, szólt a király, ki Vencel szavaira a legnagyobb érdekkel hallgatott. Hisz mi egész életünkben nem kívántunk egyebet, mint népeink szeretetét. Megmondtuk nekik, hogy miután velük egyenlően születve gyenge, halandó embernek érezzük magunkat is. Nekik inkább használni akarunk, mint fölöttük uralkodni. De mi sikere volt? Népeink nem szerencsések. Dehogy nem szerencsések, felséges uram, mondá Vencel megindulva, midőn észrevevé a bánatot, melyel a király az utolsó szavakat mondá. Soha sem volt nép szerencsésebb, főképp, ha az urak nem bántanák szüntelenül. De hiszen tudja mindenki, hogy az felséged akarata ellen történik, és ne hidd, Vencel, szakítá félbe a király meghatott hangon, és mint éltének ezen szakában annyiszor könnyekkel teltek el szemei. A nép szenvedéseit nekem tulajdonítja. Isten látja lelkemet, soha tudva nem sértettem senkit. Éltemet adnám oda, ha általa népeimet boldogokká tehetném. De az ég nem hallgatja meg kéréseimet, s amerre nézek, hanyatlást, igaztalanságot, szenvedéseket látok magam körül. Vencel meghatva mindent elmondott, mi urának fájdalmat vigasztalhatá, s ez szomorúan rázta fejét. Te szeretsz, szegény Vencelem, azt elhiszem, mondá sóhajtva. De a nép utál. Nem voltál-e tanulja csak minap? Midőn Zsigmond templomából gyalog jöttem vissza palotámba, mi dolgokat kell lehallanom. Nem merek kilépni udvaromból, hogy hasonló sértéseknek ne tegyem ki magamat. Igen, itt, vágott szavába Vencel, de Csehországban. És elfeledted, mik Csehországban történtek, folytatta Ulászló szokatlan élénkséggel. Nem találtam-e lázadást, és ismét lázadást, valahányszor odamentem. Nem volt-e minden fáradtságom örökké sikertelen, hogy Csehország felbomlott állapotát helyrehozzam? Nem kellett-e bujdosnom saját jobbágyaim előtt, és elhagyva városi palotámat a várba vonulnom, hogy biztosítsam életemet, mely fővárosom közepette veszélyben forgott? Csak az isteni gondviselésnek köszönöm megmentésemet, mely a reám irányzott nyilat felfogta pajzsával. Az, aki felségedre istentelen kezét emelte, szakítá félbe Vencel a szólót, lengyel volt. Felséged jól tudja ezt. Sohasem fog cseh fölkent ura ellen így pokolbeli merényre vetemedni. Cseh vagy lengyel, mondta a király szomorúan. A merény fővárosom közepette, ezer jobbágyom szemei előtt történt. És a vakmerő szitkozódva nyugodtan ment tovább, mint a fegyverét a legrosszabb gonosztevő ellen irányozta volna. Csehek voltak, kik őt minden büntetés ellen védelmezék. És ki tudja, talán igazuk is volt. Életünk úgy látszik nem hoz áldást népeinkre. Magyarország Hunyadi Mátyás alatt hatalmas volt. A cseheket midőn határaikon, mint választott királyuk átléptem, virágzó állapotban találtam. Most a földkerekségén nincsenek nyomorultabb tartományok. Jobbágyaim javára talán csak ugyan legüdvösebb volna meghalnom. Bencel szemeiben könnyek remegtek, de jobban ismeri urát, hogy sem őt tovább vigasztalta volna. Ulászló azon emberek közé tartozott, kikre vigasztalások nem hatnak. Ha valamely tárgy iránt bármi meggyőződésre jutott, elméjének lassúsága nem engedi, hogy azt ismét könnyen megváltoztassa. Schwenzel jól tudá, hogy a jelenhez hasonló pillanatokban legjobb, ha a beszélgetés félbeszakasztatik. Ekkor a király lelke ugyanazon tárgynak említése által munkásságra nem ébresztve szokott tétlenségébe süllyedett. S Ulászló nem győzi ugyan le, de elfeledé bánatát. A jelen alkalommal a királyt Wenzel mondhatatlan örömére bús gondolataiból gyermekei ragadták ki, kik űzve egymást a szobába rohantak, s apjoknak jó reggelt kívánva víg zajgás és kedves öleléseik által vele minden egyebet elfeledtetének. A gyenge Ulászló a történetíró által méltán azon uralkodók közé számítatik, kiket a végzett egy nemzet vesztére emelt magas polcokra, de azon tulajdonokat, melyek az embert a magános életben szeretetre méltóvá teszik, kitűnő mértékben bírta. Soha férj nejét, soha apa gyermekeit nem szerette melegebben. S ha őt házi körében látták, legnagyobb ellenségei megfeledkeztek a szelíd családatja előtt az uralkodónak vétkeiről, vagy csak a végzetét vádolhatták, mely a férfiú kiragadva természetes köréből holó is szépen díszelhetett volna, magas tetőre állítá. Különösen hangzik, de nem kevésbé való. Ulászló csak azáltal fosztatott meg az emberek tiszteletétől, mivel fejére koronát tettek. Azért vált nyomorultá, mert végzete középszerű birtok helyett két nagy királyságot adott kezeibe. Ulászló gyermekeivel víg játékba ereszkedve midőn magát, majd kisfia ellenki térdére felmászni iparkodott védelmezé, majd leányával kötekedett ki a szék körül, futkározva kezeivel apjának szemeit befogta, elfeledé koronáját és csak az apa örömeit élvezé. Wenzel elragadtatva e jelenet látásától a pajzán gyermekeket játékaik folytatására biztatá. Bornemisz, aki éppen ekkor nem vétetve észre senkitől a szobába lépett, meghatva nézi-e házi boldogság képét, és felsóhajtott midőn meggondolá, hogy azon kevés derült pillanatot kell zavarni, amelyek Ulászlónak oly gyéren jutottak. Legelőször a kis Anna vette észre Bornemissza jöttét. Félbeszakasztva játékát a kedves leány feléje szaladt, és azon nyájassággal, mely őt már akkor nem csak atya, hanem az egész udvar előtt is kedveltebbé tevé öccsénél, jó reggelt kívánt a belépőnek. Jöjjön csak kigyelmed, mondta a király végan. Alig bírom magamat védelmezni e hamis gyermek ellen. Felmász székeben, mintha erővel fejemre akarna hágni, és a pajzán kisleány meg befogja a szememet, hogy ne tudjak ellenállni. Miért koronáztattad meg öcsémet? Mondta Anna nevetve. Mióta Lajos két ország királya, semmi helyet sem talál eléggé magasnak. Ó, te pajkos kis tündér, szólt a király, szeliden magához vonva leányát, spiros arcát veregetve, nem koronáztattalak-e meg Prágába szint úgy, mint öcsédet? Igen, de engem csak a szobában, kevés ember jelenlétében koronáztál meg, folytatál jókedven annak, ki, mint minden gyermek, a beszélgetés szívesen vezeté vissza azon történetre, melyet magát sokszor dicsértetni hallá. Lajosnál az egész nép jelen volt, a papok és a püspökök hosszan énekeltek hozzá, s oly éjjel rivalgások hallatszottak a városban, hogy szinte féltem. De nem vagy-e azért királyném, szólt a király jókedvűen. Midőn öcsédet Prágában megkoronázták, sírtál, hogy fiatalabb testvéred annyira megtiszteltetik, és rólad nem gondoskodunk. Szobánkba hozattuk a koronát, s minden cseh és magyar főurak előtt fejedre tettük. E történetet mind Dubravius, mind Brutus elbeszélik. Azóta kis házi királyom, te vagy, és nem parancsolsz-e korlátlanul, kis zsarnok? Igen, de királyságom titok, válaszolta Jányka, viszonozva apja édelgéseit. És ez rendén van, szólt mosolyogva Bornemissza, ki e pillanatban rossz híreinek elmondására nem érzett erőt magában. A férfinak uradalma a világ, uralkodási eszköze a hatalom. Zajjal és pompával koronáztatik meg, hogy a nép ismerni és félni tanulja urát. Az asszonybirodalma a házi kör, hatalma a szeretet. Koronája hol s kik által tétethetik helyesebben fejére, mint szerető kezek által, és azon birodalom körében, ahol uralkodni fog. Az uralkodás nem asszonynak való, szólt itt a kis Lajos kevélyen. A birodalom miénk, férfiaké, nem de, János bácsi? Az, ha a birodalomra érdemesekké tesszük magunkat, mondá Bornemissza, ki, mint Lajos nevelője, soha nem mulasztott el alkalmat királyi növendékének nemes hajlamaira hatni, a király csak akkor érdemli valóban hatalmát, ha azt alattvalóinak javára használja. S magát mások által eszközül használtatni nem engedi, folytatá gyermek látszó megelégedéssel ismételve azt, mit nevelőjétől sokszor hallott. A királynak önnön szemeivel kell látnia, önnön füleivel hallania. Trónjának legbiztosabb támasza abban áll, ha az nem egyes hatalmas jobbágyok által tartatik fel, hanem erős, rendíthetetlen alkotmányon áll. Koronáját nem védi senki jobban, mint saját kara. Nem, de János bácsi, én tudom, hogy mi szükséges a kormányzásra, s jó király leszek? Bornemissza észrevevé a hatást, melyet a gyermek szavai apjára tettek, és ám bár csak kötelességét teljesíté, midőn királyi növendékét így elvekre oktatá, most midőn azok ulászló előtt, mint egy szemrehányásként ismételtettek, nem kis zavarban látta magát. Részint, hogy a kellemetlen helyzetből szabaduljon, részint, mivel érzi, hogy híreinek közlését tovább nem halaszthatja, a királynak tudtára adá, viszont azért jött, hogy vele a legfontosabb és halasztást nem szenvedő országos dolgokról szóljon. Ismét országos dolgok, szólt a király sóhajtva. De menjetek, gyermekeim, a király nem mentheti fel magát kötelességei alól. Ha majd egykor uralkodni fogsz, folytatá szomorú, amidőn fiát megcsókolá, meglátod, a korona nem olyan könnyű teher. Egy egész nép teszi a fejedre, és el kell viselned egymagadnak. Én elviselném minden nehézség nélkül, mondá Lajos, ki e szavak értelmét nem fogá fel, és a korona oly szép. A gyermekek Vencellel távoztak. Ulászló hátra támaszkodva székén szomorúan nézett utánuk. Boldog gyermek, mondá végre sóhajtva, mennyi reménnyel tekint az élet elébe. ő nem tudja még, hogy kinek a szerencse születésénél koronát adott, az tőle többé semmit sem várhat. Derék lelkes fiú tevé hozzá, gyermeki vonásai anyjára emlékeztetnek. Ó, bár lelkülete is olyan volna. Itt a király tekintete, mint egy akaratlanul neje képére fordult, s midőn Bornemissza Lajos nemes hajlamait dicséré, az apa szemei ismét könnyekkel teltek el. Bár teljesülnének-e remények, mondta a király, hogy fiam kipótolja azon veszteséget, melyet születése okozott. A legjobb nő, a legszeretőbb anya, legerényesebb királyné, Annám. A király szavait elfojtották könnyei, Bornemissza mélyen meghatva állott mellette. Felséges uram, szólt végre midőn a királyt ismét valamivel nyugodtabbnak látá. Soha senki nem érdemlé inkább a könnyeket, mint boldogult királynénk, kinek emléke minden hív alattvalónak szívében örökké élni fog. De vannak pillanatok, midőn annak, kit Isten királyi polcra ültetett, háttérbe kell szorítnia legnemesebb érzelmeit is. Felséged, valamint a legszeretőbb férj volt, úgy a legjobb apa is, s hol gyermekeinek java kívánja bizonyosan erőt fog venni bánatán. Az Istenért mi történt újra, kérdi a király ilyetten. Zápolya fegyverben áll, nem de? S miután megfosztott egyetlen támaszúktól, midőn nőm gyilkosává lett, meg akar fosztani koronánktól, vegye el, mi nem fogjuk védelmezni magunkat. Minden írók tanúsága szerint Anna királyné halálát az okozta, hogy Lajos születésénél maga a királyné kívánságára egy fő úr jelen volt, s a bábák szemérmi tekintetből a szülőt elégségesen nem ápolhatták. E fő úr, ki Lajos születésénél jelen volt, Zápolya János vala. Bornemissza itt a királynak elbeszéli azokat, mik az előbbi fejezetekből tudva vannak olvasóink előtt, egyszer s mint elősorolva azon rendeléseket, melyek a fenyegető veszély elhárítására eddig tétettek. Ulászló meghatva hallgatá végig előadását. Istenem! Mi lesz belőlünk, sóhajta, midőn Bornemissza elhallgatott, s leeresztve fejét mozdulattanul ült ott székén. Felséges uram, szólt végre Bornemissza hosszabb hallgatás után, mi alatt szemei a királyon függöttek. A pillanat fontos. Felségednek határozottan cselekvőleg kell föllépni. Cselekvőleg föllépni, kérde a király bámulva. Úgy van, határozottan kell föllépnünk. Minden eddig történt rendelést helybe hagyok, meg fogom kérni a bíbornokot, hogy kegyelmeddel, a nádorral és kancellárommal tanácskozzék, s ha még más valami szükséges volna, azt nevemben parancsolja meg. Az a jelen pillanatban nem elég, válaszolt Bornemissza, ki Zápolya pártjának terveit ismerve átlátá, hogy a jelen körülményt a nagyra vágyó Szepesi gróf szándékainak elősegítésére használhatná, s ki azért szükségesnek tartaná, hogy Ulászló legalább ez egyszer kiragadtassék szokott tétlenségéből. A bíbornok folytatá, mint a keresztes hadak megindítója, bár teljes meggyőződésem szerint ártatlanul a nemesség által azzal fog vádoltatni, hogy a lázadás tudva idézte elő. A kancellár egyház férfi. A nádor betegségénél fogva harcra képtelen. Én, ki magam is a nép soraiból léptem ki, a nemesség bizodalmára nem számíthatok. Itt csak felséged maga segíthet. Én? szólt a király ilyetten. Felséged, folytatta az előbbi lelkesedve. Ha van erő, mely szerencsétlen, elcsábított népet az engedelmesség ösvényére visszavezetheti, felséged szava az. A királyi hatalom, melyben eddig védelmezőjét keresé, még szent a nép előtt. A felséged maga a dolgok élére áll. A lázadás lecsillapíthatik, még mielőtt valósággal kiütne. Istenem, miért nem fogadtam Telegdi tanácsát? Sóhajtott a király. Telegdi nézete, melyet én is pártoltam, kétség kívül helyes vala, mondá Bornemissza. De miután ez nem fogadtatott el, a jelen viszonyokra kell fordítani figyelmünket, és én mindent meggondolva azt hiszem, hogy a felséged ez alkalommal élni akar, az királyi hatalmának megerősítésére vezethet. Mind a nemesség, mind a jobbágyok felségettől várják viszályaik eligazítását. Minden osztály a királyi hatalomban keresi ótalmát. Azon seregek, melyekkel e pillanatban rendelkezhetünk, számra csekélyek. De ha felséged maga vezeti azokat a lázadók ellen, se Dózsa, se más nem fog ellenük fegyvert ragadni. A királyi kegyelem a pártütőktől háládattal fogadtatik el, és felséged, mint közbenjáró lépve föl a fellázadt jobbágyokat, és a veszélytől megrémült nemességet arra bírhatja, hogy amazok túlzó követeléseikkel, ezek már tűrhetetlenné vált elnyomásukkal hagyjanak fel, és egyedül királyának fogja haza köszönni, ha azon véres és talán a nemzetvesztélyhez vezető összeütközés, mely a jelen viszonyok között előbb-utóbb bekövetkeznék, elkerültethetett. Jó lesz, igen, igen, mondta a király, de folytatás sóhajtva, hát én nem vagyok többé hadviselésre alkalmas. Nem felséget kara és testi ereje, folytatta az előbbi biztatólag, csak jelenléte kívántatik. Ha a porság, melyet most azzal ámítanak, hogy királya eddigi tetteit helyben hagyja, őt magát fegyverben látja a lázadók ellen, erőszak helyett térden állva fog kegyelemért estekleni. Jó lesz, jó, 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 mondta ismét a királykinek arcán a legnagyobb határozatlanság jelei mutatkoztak. De a kigyelmet csalódik, s a nép nem fog kegyelmünkért esdekelni. Higgye el, felséged, válaszolta Bornemissza. Én ki a nép szellemét, és azon majdnem vallásos tiszteletét, melyel a király iránt viseltetik, ismerem, meg vagyok győződve, hogy az, mitől felséget tart, a lehetetlenségek közé tartozik. De még azon esetben is, ha csalódnám, és ha lázadók ellen fegyverhez kellene nyúlnunk, a király jelenléte seregeinknek könnyű győzelmet biztosít. Valamint akkor, midőn a hatalmas újlaki ellen fegyverben álltunk, nem Drágfi Bertalan vitézségének, hanem egyedül annak köszönhettük diadalunkat, hogy felséged jelen volt a háborúban. Úgy most személyes jelenlétének következményei kiszámíthatatlanok. A király leereszte fejét, felsóhajtott. A szerencsétlen érezi e tanács helyességét, nem gyávaság volt az, mi őt annak követésétől visszatartóztatta, mert hisz senki sem bírt több szenvedőleges bátorsággal, és Ulászló nyugodtan állt meg a legnagyobb veszélyek között, de erőt nem érzett magában. Ekkor a bíbornokot bejelentve Vencel lépett a szobába, és miután általa a reggelinek maradványai kivitettek, Bakács jelent meg a király előtt. Jó, jó, hogy eminenciát jön, mondá király, felé terjeszt a kezét, midőn a belépő előtte magát meghajtá. Életünk legnehezebb pillanatában állunk, ha nem segít, el kell vesznünk szegény gyermekeim. Bakács elfogultabb, valamint máskor. Szavai azonban nem árulák el benső fölkerjedését. Elmondá, hogy teljes meggyőződése szerint azoknak, miket Dózsa összeesküvéséről és a keresztesek szándékairól beszélnek az emberek nagy része koholmány, és csak azért terjesztetik, hogy ő maga, mint a keresztes had megindítója az egész ország előtt gyűlöletessé tétessék. És midőre nézett támogatására felhozzá, hogy az egész hír Ártándi Pál által terjesztetett ki, mint Telekdinek híve, a keresztes had ellenei közé számítható, csak az, ki Bakácsot oly tökéletesen ismeré, mint Bornemissza, vehette észre, hogy az érsek nem meggyőződésből szólott. De a megnyugtatás, melyet Ulászló Bakács szavaira talán érezhetett volna, nem soká tartott. Bencel jelentésére a főlovászmester Bátori György kíséretében, ki őt bal felől vezeté, míg jobb kezével botjára támaszkodott, Perényi a nádor lépett a szobába, és első szavai a királyt új rémülésbe hozzák. Az egész haza lángban áll, szólt a szokottnál is erősebb hangon. A lázadás kiütött mindenfelől. Adj széket, Vencel, szólt visszafordulva, ez nem bírnak lábaim. Ő felsége nem fogja a rossz néven venni. Nekem is, mondá Bakács, ki sohasem akarta elfeledtetni, hogy az országban méltóságra nézve senki sem áll előtte, s ki még e pillanatban is megegyezhetetlennek tartá helyzetével állva maradni a bíbornoknak ott, hol a nádor ül. Perényi haragos tekintetet vetett a büszke érsekre. A hiú férfi ám bár csak köszvényének köszönheti, hogy oly helyeken, hol mások álltak, ülni szokott, mindazonáltal, mint ellenségei mondák, ezen látszó kitüntetésnek is örült, és mindig bosszankodott valahányszor Bakács íj alkalommal szintén széket kívánt. Igen, felséges uram, folytatá beszédét ugyanazon hangon, minden lángban van. Abaúgyi tiszteim jelentése szerint jobbágyaim mind háborúba költöztek. Két helységben vissza akarák őket tartóztatni, ott felgyújtották mindenemet. Saját házaikat leégették, mondván, hogy azokra több szükségük nem lesz, mert ezentúl ők fognak palotában lakni. Bakács a fenyegető veszély nagyságát oly helyesen ítélé meg, mint bárki más. De részint, mivel megvala győződve, hogy azt csak neveltethetik, ha a nemesség félelmet mutat. Részint, mert még nem mondott le azon reményről, hogy befolyása által a megzavart rendet erőszakos eszközök használása nélkül helyrehozathatja, azon volt, hogy némileg megnyugtathassa Ulászlót. Amit nagyságod mond, szólt a nádorhoz fordulva minden lehető udvariassággal, igen fontos, és ő felsége kétségen kívül meleg részvéttel hallá, mennyi kárt vallott egyik legkitűnőbb jobbágya, azonban engedje megjegyeznem, miszerint azon körülmény, hogy nagyságod abaúgyi jószágain tűz volt, korán sem bizonyítja még, hogy az egész haza lángokban áll. A nádor viszonya Bakáccsal sohasem volt barátságos. 1510-ben az ország teljes hatalmú kormányát együtt vitték, és mind a ketten inkább vágyódtak az első hely után, hogy sem közöttük valódi egyetértés létezhetett volna. Voltak pillanatok, midőn a gyűlölség, melyel Zápolya iránt viseltette, közöttük kapcsol szolgált, vagy midőn közös célok a vetétársakat egyidőre közremunkálásra bírák. De mihelyt a viszonyok megszűntek, mint például a jelen időszakban, hol Bakács, mint bíbornok a császártól többé semmit sem várhatván ennek érdekei iránt közönyössé vált, holott Perényi még leghívebb pártolói közé tartozott. A közöttük létező Frigy megszakadt ismét, és a nádor és a bíbornok újra ellenséges távolságban álltak egymástól, inkább oly egyéniségek között keresve barátaikat, kikben, mint szakmáriban, vetélytársat nem láthatának. A jelen pillanatban midőn Perényit még érzékenyebbé tevék a hosszú betegség fájdalmai és vagyonbeli kárának híre, melyet azonképpen, mint a keresztesad egyéb következéseit Bakácsnak tulajdonított, kettősen indult fel régi ellene szavainak hallására. Perényi Nádor azáltal, hogy az Ulászló és Miksa császár között kötött örökösödési szerződésnek Pozsonyban ellentmondott, mint nemzeti függetlenség bajnoka, népszerűvé vált. Ha azonban ezen egy tettén kívül a híres férfiúnak egész közpályája főképp azon indokok, melyeknél fogva a szerződés, melynek, mint Nádor ellentmondott, később saját nevében aláírá, úgy szinte végakarata, melyet Istvánfi 6. könyvében közöl, figyelembe vétetnek, olvasóink jellemzésünket úgy hisszük igazolva találják. Ha eminenciád jókedvében, melyet kétségen kívül éreznie kell, időn bölcs rendeléseinek következményeit látja tréfára keres tárgyat, méltóztassék azt valami kolostorban választani, szólott haragosan összevonva homlokát, Magyarország Nádora nem arra való. Bakács halvány arca lángba borult, de mérséklé magát, és látszólag nyugodtan jegyzi meg, hogy szavaitól minden sértési szándék távol volt, és most is azt hiszi, amit mondott. Ha az ország Nádorának tulajdon parasztjai nem engedelmeskednek többé, vágottam az indulattal szavába, és ha jobbágyok önmaguk gyújtják fel falvaikat, és a nemesség ellen fegyverre kelnek, akkor az ország állapota eminenciád nézete szerint megnyugtató, sőt, mit mondok, nem megnyugtató, hanem olyas, hogy örvendetesebb és szebb állapotot képzelni sem lehet. Hiszen egészen eminenciád fáradozásának köszönhető minden, mit a jelen pillanatban tapasztalunk. De szólj te, György, folytatá, a mellette álló főlovászmesterhez fordulva, mi hírt vevél éppen most szeretett sógorunktól, a temesi gróftól? A hírek csak ugyan aggasztóak, mondta Emeszkire, most a jelenlevők egész figyelme fordult. Bátyám tudósítása szerint az ország alsó részeiben az egész forság fölkelt. A lázadók, kiknek elismert hatalmú vezérük szerencsére még nem támadt, eddig kisebb csapatokban is, mint látszik, biztos terv nélkül űzik merényeiket, de e csapatok napról napra nagyobbakra nőnek, s miután már is egyes úri házak támadtattak meg, attól tarthatni, hogyha az ország részéről e pártütők elnyomására semmi sem történik, a baj legyőzhetetlenné válhatik. Maga István bátyám, mint írja, Csanád felé vonult, hol minden valószínűség szerint a püspök megtámadása vétetik célba. Mindez csekésség, mondá a Nádor keserűen, nem de? Míg veres torony, monyorókerék vagy szarvaskő bántatlanul marad, addig nincs mit búsulni. Bakács a Nádornak válaszolni akart, de Bencel által akadályoztatott ki a szobába lépve jelenti, hogy a kalocsai érsek és a kancellár több főurak és püspökök kíséretében a királlyal igen fontos ügyben kívánnak szólni. Bocsásd be azonnal, mondta Ulászló. Istenem, mi szerencsétlen, új híreket fogunk hallani, sóhajtott, midőn Bencel elment éghez emelve szemeit. Mi lesz belőlünk? Az ajtók megnyíltak, és a nevezetteken kívül Péter, a Baziné és Szentgyörgyi gróf, akkor országbíró, Buzlai Mózes főajtonálló, Palóci Mihály főkamarás és a Váci püspök Zalkán László léptek a szobába. Mi újságot hoznak nagyságtok, kérdi a Nádor a belépőket. Bizony szomorúakat, mondá szakmári, éppen most érkeztek levelek hozzám, melyekben az ország különböző részeiről a fellázadt parasztok ellen segítséget kérnek. Bácsban több nemes ház, sőt, saját tiszteim lakásait támadtattak meg, folytatá kalocsai érsek. Ugyanazon hírt hozzá, ma éjjel egy csatlósom Zemplénből, mondta Palóci. A nép nem műveli többé földeit. Vác környékén annyi fegyveres csapatok kószálnak és oly törvénytelenségeket követnek el, sóhajt a Zalkán, hogy magam is biztosabbnak tartám a városba vonulni. Hát bizony én sem jelenthetek jobbat, szólt Buzlai. Tolnai jószágaim elpusztítottak. Szerencse, hogy feleségem még Simon tornyára menekedhetett, és hogy lányom férje házánál itt a városban van. Nem kell búsulni, urak, mondta Perényi előbbi keserű modorában. Az esztergomi érsekség jószágait úgy látszik még nem bántották, és ha mi egyenként mind elvesznénk is, ő eminenciája ebben nem nagy veszélyt lát. Nagysáv megfeledkezik magáról, szólt Bakács indulattal. Ha ő felsége jelenléte nem tartóztatna vissza, lássuk, lássuk, hát ugyan mi történnék akkor, kiáltotta Nádor. Nem éltóztassék magán erőszakot venni, hiszen tudjuk, eminenciát hatalmában vagyunk. Méltóztassék kimenni a rákoson összegyűlt seregei közé. A nagy vezér, kit a pápa nevében a Haramia tábor kormányzásával megbízott, azonnal ellenünk fogja vezetni hadait, és ki fogja írtani e haza nemességét, mindaddig, míg nem az erdődi család a legrégiebbé válik, azaz, míg valamennyien elvesztünk. Ki mer ellenem így vádakat mondani, kiállta a bíbornok felugorva székéről. Igen, megfoghatom. Ha eminenciád így vádak hallására felindul, vágott szavába a kalocsai érsek, alig titkolhatva el az örömet, melyet ellensége megaláztatásán érzett. De azok után, mondá folytatólag, mik mindenfelől történnek, nincs mit bámulnia. A keresztes hadat Telegdi, Borremissa és több mások tanácsának ellenére eminenciát hirdetteté ki. Mi főleg, kik az egyházi rendhez tartozunk, a pápa iránti tiszteletből nem mondhattunk ellent. Nem természetese, ha ezen sokak által rosszalt határozat következményei annak tulajdonítatnak kitől az eret, főképp miután a lázadók minden merényeiknél a király, és főképp eminenciát helyben hagyására hivatkoznak. Az én helyben hagyásomra kérdi az érsek haragtól elfojtott hangon. Eminenciádéra, válaszolt az előbbi hidegen. A rákoson összegyűlt lázadók szemünk láttára az esztergomi érsekség magtáraiból láttatnak el. Ám bár azok, mint tudva vannak, különben nemigen szoktak megnyílni másnak, mint a jóvevőnek. Ez több, mint amennyit tűrhetek, szakítá félbe Bakács a szólót. Távol legyen tőlem, folytatá emez, hogy eminenciádat vádolni akarnám. Csak arra akarom figyelmessé tenni, miszerint azok előtt, kik személyes jellemét nem ismerik. Szükségképp feltűnőnek látszik, hogy akkor, midőn a csanádi püspök jószágai elpusztítatnak, midőn én magam annyi kárt szenvedek, oly püspökök javaikig szerencséjükre nem a csáki, frangepán, vagy ezekhez hasonló családokból származnak, a lázadók által megkíméltetnek. Mint bácsi lektorom írja, ezen eljárás okául azt hirdetik a parasztok, hogy ők a püspöki ruha alatt is megismerik azokat, akik saraikhoz tartoznak. És ennek én vagyok oka, kérdé Bakács lángoló tekintetét a szólóra függesztve. Ha az elkábult csoport dühöngései közt rám hivatkozik, és ki az, szólt közbe a nádor, ki ez elkábult csoport vezéreül, e vad székelyt választotta. S tehetek-e róla, hogy nagyságtok között senki sem akarta e vezérséget magára vállalni? Több egykorú írók tanúsítják, hogy a főbb nemesség közül a keresztesek vezérlését magára vállalni senki sem akarta. Nem akarta, kiáltotta Nádor. S nem vállalta-e fel e vezérséget Ártándi? Nem kértük-e ő eminenciáját Telegdi és én, Bátori György és Buzlai Mózes és Drágfi János, ki akkor még itt volt, hogy ez ismeretes erényű vitéz szolgálatát elfogadja. De eminenciát szemében a keresztesek vezetésére más tulajdonok valának szükségesek, mint miket Ártándi Mátyás király hadaiban tanulhatott. Eminenciádnak olyan férfi kellett, ki a nemesség gyűlöletéről ismeretes, ki a papok s barátok által ellenünk fellázított tömeget örömmel vezeti váraink ellen. Vagy talán nem papok izgatják-e fel jobb ágyainkat? Azon híres Lőrinc, ki a szentírásra hivatkozva a népet gonosz tettekre inti, nem tartozik-e ő eminenciája meghitt emberei közé? Nem fordult-e meg többször palotájában, nem töltötte órákat dolgozó termében, melynek ajtajai az alatt mindenki előtt zárva voltak? Hasonló szemrehányásokat tettek Bakácsnak Frangepán és főkép Palóci. A megtámadott, megvető tekintetet vetve maga körül, hol egy védelmezőre sem talált, mert mind Szakmári, mind Zalkán ildamosabbnak tarták, ha ez alkalommal hallgatnak, várt, míg a zaj kissé csillapult. Nagyságos uraim, szólt végre, és hangja belső megindulástól remegett. Ha e nép fellázad, itt oly kiterjedésben, mint állítatik, nem hiszek, a lázítók sem Dózsa, kit a keresztes hadak vezérének választottam, s választottam azon teljes hatalomnál fogva, mely őszentsége a pápa által kezembe adatott, sem én magam nem leszünk. A lázítók azok, kik e népet évek óta hallatlan módon zsarolják, kik miután tőle minden földi javait elrabolták, most meg akarák őt fosztani még azon reménytől is, mely az egyház kegyelméből a szerencsétleneknek nyílt, azok a lázítók, kik, hogy jobbágyaikat a Szent Hadtól visszatartóztassák, rajtok s családjaikon kegyetlenségeket követtek el, melyeknek említésére minden emberi kebel borzad. A lázítók nagyságtok, és... Bakács e szavaira, mint egy általános vész tört ki mindenfelől. Maga az országbíró és Buzlai is, kik eddig a vitatkozásban részt nem vettek, őt most keményen támadák meg. Így szólni e hazában, az egyiknek nézete szerint felségsértéshez hasonló bűn. A másik őt a lázadás bevallott pártfogójának. A harmadik a közrendés béke ellenének nevezi. Míg Perényi világosan kimondá, hogy a dolgok így állván az érseket közkereset alá tartja veendőnek. A király a zaj közben, melyre e vitatkozás alkalmat adtak, szótalan ült székén. Majd a szólók egyikére, majd másikára fordítva tekintetét arcán mondhatatlan szomorúság kifejezése látszik. Istenem, Istenem, szólt néha ég felé emelve szemeit, mi lesz belőlünk? A vitatkozókra épp oly kevés benyomással voltak-e szavak, mint a király jelenléte. Csak Bor nem is szavetett néha résztvevő tekintetet urára. Ő maga sejtíti a kínokat, melyek a szerencsétlen király keblét e pillanatban eltölték. Urak, mondá végre, és szavának hangjából benső megilletődése volt észrevehető. Úgy látszik, bármi panaszaink legyenek egymás ellen. Vitatkozásaink között nem kellene arról megfeledkeznünk, kinek jelenlétében szólunk. Vajon ez idő arra való-e, hogy egymásnak szemrehányásokat tegyünk? Folytatán rövid szünet után, mi alatt a csend helyre állott, s a vitatkozók csak bosszús tekintetükben mutaták egymás iránti érzelmeiket. A hont olyan veszély fenyegeti, melynek legyőzése csak úgy lehetséges, ha erős akarattal kezet fogunk. S mi gyanúsításokkal töltjük azon pillanatokat, melyeknek mindegyike jól használva a hazát számtalan szenvedésektől őrizhetné meg. Én nem gyanúsítok senkit, mondta Perényi rosszkedvűen. Tetteket hozok fel. Nem tehetek róla, ha azok oly dolgokat bizonyítanak, melyek nem mindenkinek tetszenek. És miért hozni fele tetteket, viszonzá az előbbi azon lelkesedéssel, mely Bornemisza egyszerű beszédeiben a művészet hiányát oly jól pótolás, mely éppen azért, mivel a komoly férfiú által szónoki fogású sohasem használtatott, mindig hatással volt a hallgatókra, minek említeni azokat, mik a jelen viszonyok előidézésére talán alkalmul szolgálhattak, de minek megváltoztatása hatalmunkban nem áll. A múlt a történeté. S félek, hogy az rólunk, kik ehhoz a kormányába jelenleg nagyobb befolyással bírunk, egykor szigorú ítéletet fog mondani. A miénk csak a jelen, s amennyiben emberektől függ a jövő, melyet nehéz veszélyek fenyegetnek. Fordítsuk erre figyelmünket, és hárítsunk el mindent, mi köztünk keserűséget idézhetne elő. Minden nemesebb érzemény, mely több emberek jelenlétében mondatott ki, mindig hatással van a hallgatókra. Egyeseknek rossz szándékai, szenvedélyeink és néha szerencsétlen körülmények e hatást sokszor eredménytelenné teszik, de a nemesebb érzemény, melyet Isten minden emberi kebelbe teremtett, nem engedi, hogy a jobbak szavai legalább első pillanatban meg ne hallgattassanak. Az történt Bornemisszával is. Jól van, mondta Nádor. Tanácskozzunk tehát. Nem vagyunk együtt valamennyien. Szeretném, ha legalább Bánfit és Drágfi Jánost látnám köztünk. Azonban, mit mi jónak látunk, alkalmasint helyben fog hagyatni a többiek által is, és így bátran határozhatunk. Miután a jelenlevők a király engedelméből széket fogtak, a kancellár azzal kezdte tanácskozást, hogy néhány levelet olvasott fel, melyekben az ország különböző részeinek békétlen állapotáról tudósítatik. Utána Bátori, Buzlai és a többiek közlék vett híreiket, végre Bornemisza mondta el azokat, miket Artánditól hallott, és a rendeléseket, melyek azoknak következtében már éjjel tétettek a Nádor által. Mint látszik, így végzi előadását, a lázadás az ország különböző részeiben előbb ütött ki, mint azt fővezetői kívánták, és e körülmény ránk nézve kedvező. A keresztesek megtámadása az országra valóban veszélyessé csak úgy válhatott volna, ha az alatt, míg mi készületlenül állunk, ők egész hatalmukat egy ponton egyesítik. Részekre oszolva nem csak önerejüket gyengítik, de amennyiben a nemességet a fenyegető veszélyre figyelmessé teszik, hatalmunkat nevelik. Az ország alsó részeire nézve nincs aggodalmam. Itt ő nagysága a Nádor, fiát a váradi püspököt, a bihari nemességet és a temesi grófot a közelgő vészről tudósítván, egyszer s mint az erdélyi vajdát szólítatá fel, hogy seregeivel Bátor István ő nagysága segítségére siessen. A legnagyobb veszély magát a fővárost fenyegeti, mely ha a lázadók által megtámadtatnék, ellentállni nem képes, főképp miután azok szerint ítélve, miket Pesten tapasztalunk, még a polgárok hűségére sem számíthatunk biztosan. A királyi őrsereg s azon kis számú csapatok, melyeket nehányan a városban tartunk, a Rákoson álló roppant seregeknek ellentállani nem képesek. A fő kérdés tehát az, mit tegyünk ezen veszély elhárítására, miként biztosítsuk legalább egy időre e várost a lázadók ellen. Nézetem szerint legjobb volna, ha helyzetünkről a császárt tudósítanók, mondta hosszabb hallgatás után, midőn látta, hogy senkinek nem cs mondani valója, és senki más szólni nem akar, Buzlai. A baj mely e pillanatban hazánkat fenyegeti, Németországban sem ismeretlen. Alig múlt egy pár éve, hogy a birodalomban a parasztok szintén fellázadtak, és mint most a mieink a keresztet, úgy ők egy rossz bocskort emelve zászlóul, uraik ellen háborút kezdtek. Hasonló veszély ütött ki Stíriában is, s a németek ezoknál fogva bizonyosan nem fogják tőlünk megtagadni segélyüket. Saját hasznuk is azt kívánja, miután tudniuk kell, hogyha a nemesség a világ bármely országában elnyomatott jobbágyon jártal, hatalma sehol sem biztos többé. Jó lesz, ha a császártól segedelmet kérünk, mondá Ulászló, helybehagyólag integetve fejével. A császár egy idő óta jó szomszédunk, és frigyesünk. Azonnal követeket fogunk küldeni. Talán sokkal célszerűbb volna, ha a lengyel királyt szólítanók fel, szólt Palóci, ki részint, mivel jószágai Zemplénben feküdtek, részint, mert mint Zápolyának barátja, a lengyel szövetséghez szint úgy ragaszkodott, mint Buzlai a császárhoz. Saját testvérére felséged legbiztosabban számíthat, azon kívül Borbála királyné erejében magyar vér buzog, s a nagy Zápolya István leánya rá fogja bírni férjét, ha az nem akarná is, hogy hazánknak segédül legyen. Jól van, mondá ismét a király, helyben hagyását intve fejével. Fel fogjuk szólítani kedves testvérünket is. Távol legyen tőlem, hogy a lengyel felség jó indulatán kételkedném, szólt itt közben Szakmári, ki az eddigi vitatkozásokban részt nem vett, és ki finom arcának nyájas arra, hogy bizodalmat gerjesszen, talán nagyon is nyájas kifejezését kezdettől fogva változatlanul megtartá, nem szenved kétséget, hogy Zsigmond király, mihely szerencsétlen helyzetünk híre hozzájut, azonnal segítségünkre siet. De mikor fog ezen hír hozzá eljutni, és mennyi nehézségekkel jár Lengyelországban nagyobb hadseregek összegyűjtése? Meddig tart, amíg seregeivel ide eljuthat? Holott a német császár közelünkben van. Seregeinek egy része, ágyúk és hadkészületek a Dunán pár nap alatt nálunk lehetnek. Csak az a kérdés, vágott szavába gúnyolódó hangon Frangepán, ha a seregek és hadikészületek pár nap alatt nálunk lehetnek, a pécsi püspök őnagysága számítása szerint mennyi idő fog kellene, hogy azok, ha rájuk többé szükség nincs, ismét visszavitessenek. Ismeretes dolog levél, miszerint a Dunán fölfelé sokkal nehezebb az út. S miks a császár ki magát egész életén át Magyarország törvényes királyának képzelé, ki az országot többször fegyveres erővel megtámadta, talán ezúttal nemigen fog visszasietni, főképp, ha néhány kedves barát által, kik úgy hiszem nem fognak hiányozni, magyar vendégszeretettel itt tartóztatik. Magára Szakmárira e szavak semmi látszó benyomást nem tevének. Bakácsnak ildamos növendéke jól tudá, hogy a hatalom, melyel mások fölött bírni akarunk, csak saját szabadságunk árán vásároltathatik meg, és hogy ki sokaknak parancsolni akar, nem engedhet soha ön szenvedélyeinek. A kancellár nyugodtan maradt. Mint azelőtt, és legfőlebb egy gyenge, majdnem észrevehetetlen mosoly, mely ajkai körül lebegett, mutatá, hogy a célzott sértést megértette. Annyival nagyobb vala a hatás, melyet Frangepán szavai Buzlaira tevének. A büszke tolnai nem tartozott azon emberek közé, kik bármi sértést ildomosságból elszoktak tűrni. Műveletlen, mint kortársainak nagyobb része, ő legalább műveletlenségével megtartá egyenes lelkűségét is. Az ausztriai szövetségnek nem volt buzgó pártolója, mint ő. Nyíltan, mint férfihoz illik, bevallá nézeteit. S valamint ifjúságában Miksa császár mellett Ulászló ellen fegyvert fogott, úgy most szabadon hirdeti akárki előtt, hogy felfogása szerint az országra nem kívánatos semmi, mint a Ulászló és Miksa gyermekei között házasság által állandó szövetség köttetik, és azon esetre, ha Lajos mag nélkül halna ki, a magyar korona Annára és általa az ausztriai házra száll. De hogy a császárhoz vonzódás őt így vétkes szándékhoz vezethetné, minőkkel Frangepán szavai vádolni látszanának, azt Buzlairól senki, ki őt ismeré, nem tehette föl. Kimer engem Gergell, aki Buzlai Mózest királyom jelenlétében árulással vádolni? Kiállt a felugorva székéről és Frangepánhoz közelítve. Mérsékeld magadat, barátom, mondás Szakmári, és Bornemissza majdnem egyszerem időn őt visszatartóztaták. Adjatok, szólt Emez a legnagyobb indulattal. Hadd kérdezzem meg még egyszer en nagy érsek urat. Honnan tudja, hogy Buzlai Mózes az országot a császárnak el akarta árulni? E haj becsületben őszült meg, és én tűrni nem fogom, hogy bárki megbecstelenítse. És ha mindjárt 100 római patríciustól venné származását a kalocsai érsek helyett, pápa volna is, vagy adja okát szavainak, vagy vegye vissza. Frangepán szavai inkább Szakmárira, mint Buzlaira valának irányozva. Az érsek azonban, ki egész életén át inkább családja pesgővérének, mint apostoli béketűrésének adta bizonyságait ekképp megtámadtatva, nem akará visszavenni szavait, hanem éles hangon csak azt jegyzé meg, miszerint a fő ajtón álló hívségén és hazafiúi szándékán ugyan nem kételkedik, hogy azonban vannak esetek, hol a legtisztább szándék sem őrzi meg az embert oly irány követésétől, mely a hazát örökre megronthatja, és hogy saját meggyőződése szerint örökrabigát készít a magyarnak, ki a jelen pillanatban vagy bármikor megenged, hogy Miksa császár vagy utódai seregestől az országba jöjjenek. És az én vagyok, nem de, kiállta ismét az előbbi. Én, Buzlai Mózes, kinek ősei Árpáddal jöttek az országba, és azok, kik ő felsége leghívebb szolgáit a lengyel királynál elszokták árulgatni, kik a lengyel követ hatalmas pártfogása által akarnak kancellárokká lenni. Lásd a kalocsai érseknek 1512-ben Sidlovichez írt levelét. Kik e hazát Lengyelország egyik tartományává szeretnék változtatni, és szívesen látnák, a felséges királyunk testvérének gyámsága alá kerülne, mert hisz e testvér Zápolya János nővérét vette feleségül, kik igen célszerűnek tartanák, ha a magyar király leányának bizonyos szepesi gróf udvaránál keresne férjét. Ezek, ó, ezek nem, de a hon leghívebb fiai. Ezek az ország nagyságát, dicsőségét tűzték ki célokul. Buzlai és Frangepán szenvedélyessége mellett még inkább elkeseríték a vitatkozást Szakmári hideg gúnyoló modora, melyel Buzlait segítés, a hevesség, melyel Palóci Zápolyát magasztalá. Tetőpontjára hágott az elkeseredés és düh, melyel a két ellenkező párt képviselői az ország elárulását egymásnak szemére hányták. S hosszas ideig sikertele volt fáradozása azoknak, kik vagy annál fogva, mert párt érdek nélkül csak az ország javát viselték szívükön, mint Bornemissza, vagy mivel, mint Bakács és az országbíró így viszálkodásoknak főképp a jelen körülmények között veszélyességét belátták, a felindult kedélyek lecsillapításán iparkodtak. A király maga ez idő közben szótlanul ült. Érzelmeit, melyeknek kifejezésére, mint máskor, úgy most sem bírt elég határozottsággal és bátorsággal, csak a könyörgő tekintet mutatá, melyel a vitatkozók közül majd egyikre, majd a másikra veti szemeit, ki e pillanatban a szobába lép, és azokat, kiknek kormányára az ég e haza sorsát bízá, együtt látja, az a jövőt előre sejtítheti, és meggyőződhették, hogy e nemzetnek oly hamar bekövetkezett veszte nem a sors mostohaságának, vagy a moszlimok hatalmának, és nem is azon közönösségnek tulajdonítható, melyel a nyugat nemzetei a magyarnak, a művelt világ ez eleven bástyájának lerontását tekinték, hanem egyedül azoknak, kik a magyart függetlensége végkorában vesztéhez vezették. Az Istenért, urak, szólt végre Bornemissza fájdalmasan, hová vezetnek így vitatkozások? Az nekem mindegy, mondta Frangepán indulattal. Szép beszédek által én magamat elámítatni nem akarom. Az országnak segédre van szüksége, keresse ott, ahol azt keresnie kell. Azon nemzetnél, mely valamint a török ellen úgy mindig természetes szövetségese, s melynek királyát a milyenkez vérkötelékei láncolják. Én, Frangepán György, tűrni nem fogom, hogy a császár az országba hivassék, és lesznek, tudom, akik velem erészben egyetértenek, s készebbek fegyvert fogni, hogy sem a németek határaikat bebocsáttassák. De szüksége ez, kérdé Bornemissza, miután a zaj, mely Frangepán szavaira támad, kissé csillapodott. Miért folyamodjunk más nemzetek segítségeért? Nincsenek-e e hazának saját fiaik, kik a szükség esetén védelmezhetik? Vagy azt gondolja valaki, hogy azon esetre, ha az erő mindmagunkból csak ugyan annyira kiveszett volna, hogy önvédelemre többé képesek nem vagyunk, a süllyedő birodalmat a lengyel vagy német szövetség fel fogja tartani? Mintha egy nemzet mások kegyelméből fennállhatna, és mintha oly szövetség, melyre viszonyok által kényszerítettünk, egyéb volna a szolgaság egy neménél. Ki látta, hogy a gazda, a háza meggyulladt, mielőtt az oltáshoz fogná, előbb harmadik szomszédjához fut segítségül? Ez helyzetünk. Viszonyainkban minden segítség későn jönne. Egy van, mire támaszkodhatunk, saját erőnk. Bornemissza ezen szavai a nyugalmat rövid időre helyre állíták. Miután a nádor kimondta, se a császár, se a lengyel király nem fognak segítségért kéretni, Ulászló szokott módja szerint helybehagyá e tanácsot is, és a vitatkozás főtárgya elmozdítatván a tanácskozás újra folytattatott. De a nyugalom ismét nem tartott sokáig. Minden jelenlevőnek meggyőződése szerint célszerű vala, hogy a lázadók ellen viendő hadnak vezetése egy férfira bizassék. S miután a nádor e terhes kötelességet, mely hivatalánál fogva őt illeté beteges állapota miatt el nem fogadhatá, új is még keserűbb vita támadt az iránt, kire bizassék az. Frangepán és Palóci átlátva a befolyást, melyet az ügynek célszerű vezetése adhat, az egyetlen lehető vezérnek Zápolyát hirdeték, ki részint saját hatalma, részint azon nagy hadierő által, amely, mint Erdély vajdának kezeiben van, a lázadást könnyen elnyomhatja. Míg a nádor, és vele a többiek, nehogy a vajdának úgyis túlnyomó befolyása ezáltal újra növeltessék, a vezérséget Báthori István temesi grófra tartták bizandónak. Új szemrehányások és gyanúsítások váltattak. Egyrésztről Báthori, másikról a Zápolya család határtalan nagyra vágyását említették. A vádra, mely szerint némelyek minden hatalmat szívesen Zápolya kezében központosítanának, hogy ez a királyság lényegével bírva könnyebben elérhesse a koronát, mely után annyira vágyódik, Frangepán és Palóci azzal feleltek, hogy sokan inkább elveszni látnák hazájukat, mint annak megmentését az utált Zápolyának köszönjék, kit nem csak azért gyűlölnek, mert őt érdemeiben utol nem érhetik. Szóval a kölcsönös ingerültség annyira ment, hogy mindenki átlátván a tanácskozás folytatásának lehetetlenségét, örömmel elfogadá Bakács indítványát, mely azt másnapra óhajtá halasztani. Holnapig úgy hiszem nagyságtok át fogják látni, hogy, mint előre mondám, e baj korántsem oly nagy, mint azt némelyek hirdetik, mondá bíbornok. A rákosan összegyűlt nép a király nevében felszólítatik, hogy azok, kik nem általam, hanem később vétettek föl a keresztesek sorai közé, azonnal térjenek vissza előbbi lakhelyeikre. Jót állok az olyan roppantnak látszó veszély, vajmi parányra fog összeolvadni, ha a jobbágyok között itt-ott még ellenszegülést tapasztaltatnék, annak elnyomására az egyes megyék főispánai, az ország alsó részeiben a temesi gróf, Erdély határszérén a vajda elég hatalommal bírnak. Az általam ajánlott lépés eredményeit meg kell várnunk minden esetre. Ha csalódtam, újra tanácskozhatunk, és pedig ő felsége minden tanácsnokaival egyetemben, nehogy azzal vádoltassunk, miszerint mi püspökök és főurak mindenben magunk a nemesség kizárásával határozunk. Mit Bakács a létező veszély könnyű elháríthatásáról mondott, azt talán senkit sem győzött meg, de mindenik örült, hogy a jelen kellemetlen vitatkozásoknak bármi módon vége vettetik. A király szokása szerint ismét helybehagyását jelenté ki, és a jelen voltak egymás után távozva őt Bakáccsal és Bornemisszával hagyják. Istenem, mi lesz belőlünk, sóhajtott a király, midő magát a két leghívebb tanácsosával magányosan látta. Legyen felsége tökéletesen nyugodtan, mondta a bíbornok. A veszély, ha csak ugyan létezik, nem felsége trónját, hanem inkább annak eddigi ellenségeit fenyegeti. De el kell hárítanunk-e veszélyt. Felséged engedelmével sürgönyöket fogok küldeni a cseh és morva sereg elébe, hogy az ország határairól minden lehető sietséggel ide vonuljanak. Jó lesz, mondta a király. Azoknak, kik, ha már eddig elcsábítva valami gonosz tettet követtek el, de a felszólítás után 3 nap alatt kötelességeikhez visszatérnek, felséged nevében teljes bűnbocsánatot fogok ígértetni. Nincs mitől tartanunk, folytatta a bíbornok, miután a király ez utóbbi tanácsára is kijelenti helyben hagyását. Erdődi Péter öcsém mindazon seregekkel, melyek jószágaimból kikerülnek, már közelít. Velük és azon haddal, melyet felséget tartományaiból várunk, minden megtámadásnak ellentállhatunk. Felséged az erdődiekben trónjának legbuzgóbb pártolóit fogja találni mindig. És ezzel Bakács, kiben a szokatlan fölgeredés, melyel szólt, színlelt nyugalmát meghazudt alá, mélyen meghajtva magát távozott. Hiszi-e kigyelmed, mondta király Bornemisszához fordulva, hogy mint ő eminenciája mondá, ellent fogunk állhatni elleneinknek. El fogunk követni mindent, hogy tehessük. És talán Isten megáldja törekvéseinket, mondta emez biztató hangon. Úgy van, úgy van, barátom, szólt a király. Isten meg fogja segíteni törekvéseinket. Hozzá fogok folyamodni. Szent Vencel, kinek segélyét éltemben sokszor tapasztalám, és Szent István, ez ország patronusa, segíteni fognak bajainkon. A király arcán a legerősebb bizodalom valaki fejezve. Vencelt hívá és kis imádságos könyvét kezébe véve a templomba készült. Nem jön velem? Szólt ismét Bornemisszához fordulva. Annyit kell végeznem még ma reggel, hogy nem kísérhetem felségedet, válaszolt emez. Amint akarja, mondá Ulászló, de bármit tegyünk, világi bölcsesség nem segít bajainkon. Valódi segítség csak felülről jő. S a király Vencelre támaszkodva szokott lassúságával az ajtó felé ballagott. Bornemissza egy ideig szomorúan nézett a távozó után. és mélyen felsóhajtva, néhány perc után szintén távozott. Ulászlónak Szent Vencel iránti különös tiszteletét említi Brutus munkájának 44. lapján.